Bradford ló halálában vágtatott az erőd felé. A kémek jelentették, hogy a szökött foglyok nyomai Kvang táborába vezettek. Attól tehát nem kell tartani, hogy Mendelében valaki tud arról, amit az Earlnek elmondott katonai múltjáról. Egyenesen a parancsnok elé ment. Északról jön? Ja, hiszen emlékszem, jön az a matróz, aki az Earl kíséretéhez tartozott. Bradford fellélegzett. Nem tudnak semmit. Én nem vagyok matróz, hanem Bradford vezérkari százados. Elmondott mindent a parancsnoknak a Radzir elsüllyedésétől kezdve. Fogságukat, a két szélhámos szereplését és útjukat a szélhámosokkal észak felé. A parancsnok ámultan hallgatta. Bradford elővette parancsát, fényképes igazolványát. Minden összevágott.
Hát, ez bizony nagy blamázs lesz, ha kiderül. Mind önöknek, mind a franciáknak.
Jó lenne eltussolni a dolgod, de hova az ördögbe lett a cirkáló? Ezt Bradford is szerette volna tudni. Fél óra múlva megfürödve, a tábornokkal együtt villás reggelizett.
Örülök, hogy megállapodtak Kvanggal. Elég simán ment. Most már nem lesz több baj.
Odakint megszólalt a kürt, fegyverbe szólították az őrséget. Ez magasrangú katonai vendéget jelentett. Bradford lenézett az ablakból. Néhány angol tiszt érkezett. Ezektől nem kellett tartania. Valamennyien személyesen ismerték, és fogalmuk sem lehetett arról, ami most az Iravadi északi vidékén történik. Egy civil is volt velük, irattáskával a hóna alatt. A parancsnok lépett be.
Erre parancsoljanak, uraim, mondta a hátuljövőknek, azután a tábornokhoz fordult. Néhány angol tiszt érkezett Hutchinson ezredessel.
A tábornok eléjük sietett. Bradfordot élénk örömmel üdvözölték.
Kérlek, mondta Hutchinson ezredes, nagyon jó, hogy itt találunk. Be akartunk várni Mendelében, amíg megérkezel az Earl-el.
Igen, sok jelenteni valóm van, mondta Bradford.
Ez most nem fontos. Egy ostoba ügy miatt molesztálnak. A tábornokhoz fordult.
Megengedi, tábornok úr, hogy valahol négy szem közt tanácskozhassunk a századossal? Egy szomszédos szobába vezették a tiszteket.
Kérlek, szólt az ezredes Bradfordhoz, ez nagyon ostoba história. Bosszant, hogy rám bízták, mert értelmetlennek és utálatosnak tartom. Kolombóból valami fráter levelet írt a hadügyminiszternek egy meggyilkolt nővel kapcsolatban. Ezek olyan civil detektív ostobaságok. A levelet félredobták, mert téged akart megrágalmazni azzal, hogy a meggyilkolt nő mellett talált tőrön, bocsáss meg, a te új lenyomatod van. Ezt a levelet félredobták, erre kérlek, ez az illető Mendeléből egy csomagot küldött, és valami ravasz módon kicsalt az Earltől egy írást, amelyben az áll, hogy a csomag küldője veled és az Earllel egy hajón utazott, és kivágott egy ablakot. A csomagban egy kajutablak üvege volt, két részre vágva és egymásra helyezve, mint a mikroszkóp preparátumoknál. És ez a fickó azt írja, bocsáss meg, hogy az ablaküvegen a te új lenyomatodat konzerválta ilyen módon. Ez az új lenyomat pedig egyezik a gyilkos új lenyomatával, ami a tőrön volt. Hát nagyon kínos história, de hát kétségtelen, hogy az Earl írása volt mellékelve. És most neked is érdeked, hogy ezt az undorító ügyet így magunk között, hát úgy, ahogy elintézzük, mert utasítás jött.
Hogy gondolod? Mondta halványan Bradford.
Hát kérlek, ez kínos, de hát... Az új lenyomatodat most ez az úr, aki daktiloszkópus, azért hoztuk. Ezt senki nem fogja megtudni, kérlek. Azt hiszem, kérlek, neked is érdeket, hogy a rágalmazó ellen azután jobban eljárjunk. Mert mégis hallatlan, hogy egy vezérkari százados új lenyomatát rablógyilkossággal hozzák összefüggésbe.
Egy gyanakvó természetű fiatal tiszt, aki kissé oldalról figyelte a jelenetet, nyomban rávetette magát Bradford karjára, amikor az előrántotta a revolverét, valószínűleg azért, hogy főbelője magát. Azután már erősen lefogták, és az ezredes szinte rémülten nézett rá.
Kérem, főfelügyelő úr, mondta Hutchinson a civilnek, vegye elő a felszerelését. Új lenyomatot készítünk.
A civil néhány holmit szedett elő a táskájából. Bradford váratlanul elnevette magát.
Csak hagyja, barátom, mondta cinikusan.
Az új lenyomat egyezik.
Beismerem, hogy én öltem meg Helena Aldingtont.
Miután katonai szeméről volt szó, mindkét államot érintő titkos ügyről, Bradfordot egy óra múlva szép, csendesen, megbilincselve magukkal vitték a tisztek a torpedónaszádon, amelyen érkeztek, és Kalkuttából a Queen Victoria zászlós hajó Angliába vitte a foglyot. A Radzír személyzete szót fogadott az Earl-nek, aki nem ígért semmit, megköszönte hűségüket és okosságukat, azután azt ajánlotta nekik, hogy fussanak be Kalkuttába, és adják meg magukat. Nézzék, emberek, mondta a herceg. Én nem vagyok illetékes hatóság, de most már hiszek abban, hogy a szolgálat, amit Angliának tettek, viszonzásra fog találni. A rendőrnek el kell fogni magukat, a bíró nem jutalmazhat, csak büntethet, de a király kegyelmet adhat. Ügyüket én magam fogom ő felsége elé terjeszteni, és a minisztériumban is elmondom az igazságot. Egy katasztrófát hárítottak el bátorságukkal, okosságukkal és hűségükkel. Ez minden, amit mondhatok, fiúk. A Radzír tehát teljes gőzzel Kalkuttába ment. Szép kis víkendünk volt, mondta Rozsdás az első tiszt kajütjében, ahol a kölyökkel ültek kettesben. És mégis Tom nélkül megyünk haza, sóhajtott az kissé szomorúan. Az Earl épp akkor lépett be, mikor Rozsdás átkarolta a leányt. Gratulálok, mondta az excellenciás. Most majd el kell válniuk egy időre. Valamennyiüket letartóztatják Kalkuttában. Gondom lesz rá, hogy a bánásmód ne legyen szigorú. Kihallgattam a legénységet, és úgy értesültem, hogy Miss Leven a foglyuk volt, akarata ellenére vitték magukkal, mint engemet. Azt hiszem, így volt, nem?
De mennyire?
Felelte Rozsdás, miután nyomban megértette, hogy az Earl ki akarja vonni Editet az elkerülhetetlen rendőri eljárás alól, amely Kalkuttában várja őket. A Miss-t éjszaka raboltuk el, megkötöztük álmában, és létrán vittük a hajóra. Esetleg azt is mondhatjuk, hogy ütöttük-vertük. Azt hiszem, szólt végasztalóan a szomorú leányhoz Sussex, nem fogja sokáig nélkülözni vörös hajú védelmezőjét. Excellenciás uram, az a gyanúm, hogy az elmúlt hetekben nem hoztam szégyent hajrokonaim vörös fejére. És megelégedettem vigyorgott. Az Earl hosszan beszélt a hadügyminiszterrel. A királytól jött. Elsősorban, mondta a herceg, nem tartotta őket vissza az üldöztetés attól, hogy kimentsenek engem a nyomorult Bradforddal együtt a Radzír elsüllyedése után. Másodszor, szélhámosságuk közben igyekeztek állandóan hazájukat szolgálni. Megmentettek Snyder fogságából, amivel óriási bajt hárítottak el rólunk. Megmentették az életemet, mikor lázasan ott maradtam, és hűséges katona módjára végrehajtották a parancsomat. Ez a vörös fiú, nem szégyellem bevallani, azzal a lányal együtt véghez vitt mindent, ami a vezérkar számára szinte megoldhatatlan feladatnak látszott. És végül, ha nem lopják el a Balmoralt, sohasem kerülhettek volna abba a helyzetbe, hogy közbelépésükkel megsemmisítsék a fegyverszállítmányt, amellyel lángba borították volna Birmát és Hátsó Indiát. Ezzel szemben komoly bűnt is követtek el, megszálltak egy angol cirkálót. Ezt nem önző érdekből. Egy embert akartak megmenteni, akiről most már kiderült, hogy ártatlanul szenvedett. Kérem, kérem, elismerem az erényeiket. Különben sem adtunk ki hivatalos jelentést, sajnos nevetségesen kompromittálva lennénk. De hát, mit csináljunk a fickókkal? Szerintem, ha a bűneikből és erényeikből egyenleget vonunk, ki kell tüntetni őket. Hogyan? Adjuk nekik a cirkálót. Elsősorban itt senki sem állíthatja, hogy az angol tengerészettől el lehet lopni egy hadihajót. Úgyis tervbe vették 3-4 hadihajó kiselejtezését. Egyik legyen a Radzír. Most már hagyjuk meg Radzírnek. Ezek a nagyszerű emberek csak hasznunkra lesznek. A cirkálót az általam alapított hajótársaság arra fogja használni, hogy a kalózoktól hemzsegő indiai vizeken a biztosító társaságok által magasra értékelt árut szállítsa. És kiderül majd, hogy a Radzír már akkor az övék volt, mikor engem Kolombóban a fedélzetére vett. Ha, de kérem, ő felsége nagyon pártolta ezt a tervemet, amely egy nevetséges baklövésünket is korrigálja. Én is pártolom. Így történt, hogy a bűnösöket voltak éppen hivatalosan nem is tartóztatták le. Miután egy hetet voltak őrizetben, közölték velük, hogy valami tévedés lehetett az ügyben. A hatóságok nem tudták, hogy a Radzir cirkáló kiselejtezett hajó volt privát kézben, és egy jóindulatú figyelmeztetéssel, hogy lehetőleg menjenek Londonba, ismét rendelkezésükre bocsátották a tulajdonukat képező hajót, azzal a külön rendelkezéssel, hogy valószínűleg megbüntetik őket fejenként néhány shillinggel a haditengerészet egyenruhájának jogosulatlan használatáért. Nem baj, majd fellebbezünk, nyugtatta meg Piszkos Fred a sápadt és szemmel láthatólag feldúlt rendőrkapitányt.
Mondhatom, finom dolog, lamentált Rozsdás. Minden csekészség miatt néhány shilling büntetést kell fizetni.
Az utcán azonban élénk feltűnést keltettek, mert boldogan kurjongatva borultak egymás nyakába, azután rohantak a cirkálóra. Az ügy epilógusához tartozik, hogy a kaland hősét, Rozsdást az Earl elbeszélései után legmagasabb helyen is látni kívánták. Csak néhány előkelő személyiség vett részt a fogadáson. Barátunk frakban volt, és igen jó festett benne. Fehér kesztyűje és sárga kamáslia dacára. Külön nimbuszként fűződött hozzá bravúros elmélete Helena Aldington gyilkossága ügyében, és szellemes trükkje az ablaküveggel.
Hogy jutott eszébe, hogy két üveglap között megőrizheti valakinek az új lenyomatát?
Mikor dr. Verhagen néven utaztam, felelte Rozsdás, Bradford azzal leplezett le, hogy hogyan kell mikroszkóp alá két üveglap alatt tripop, szóval olyan izéket eltenni. Vércsebben vannak fehér testecskék, vízszintesen hat betűnöm. És amikor később beszélgettünk az excellenciás úrral, láttam, hogy ez az alak idegesen dobol az ablakon ujjaival. Gondoltam, hogy ha azokat a azokat az izéket két üveglap között meg lehet őrizni, akkor talán új lenyomattal is megy. Így azután, amikor sétáltak, kivágtam az ablakot. Úgyis apró, gömbölyű üveg volt, elvágtam középen, azután egymásra tettem őket, hogy úgy maradjon meg az új lenyomat, mint két szelet kenyér között a szalámi. Ritkán volt ebben a karzatos, fényes padlójú, faragott mennyezetű teremben olyan sikere valakinek, mint a vörös hajú regény hősnek. Az urak barátságosan mosolyogtak rá, és a legnagyobb úr megkérdezte, hogy van-e valami kívánsága. Szír, mondta Rozsdás, és elpirult. Mit ér a legszebb frak üres gombjukkal? Említettem már, hogy a hiúság volt Rozsdás egyetlen igen nagy gyöngéje, de úgy látszik, az öreg úr a hatalmas piros karosszékben értett valamit az emberi lélekhez, mert nyájasan mosolygott. Mikor legközelebb megkérem majd, hogy jöjjön el és szórakoztasson, meg lesz elégedve a frakjával. És erre nem kell egy évig sem várnia.
Látja, barátom, mondta az Earl, a becsület és a hűség kirántotta magukat a bajból. Őszintén szólva, amikor hazatértem, és maguk Kalkuttában őrizet alatt voltak, féltem, hogy nem ússzák meg büntetés nélkül.
Miért büntettek volna minket meg? Kérdezte Rozsdás álmélkodva.
Sok nagyszerű tettet kellett elkövetni, mondta a hadügyminiszter, hogy így legyen. Mert mégiscsak erőszakkal elragadtak egy cirkálót, és fogságban tartották az Earl-t, valamint egy állítólagos vezérkari századost.
Na hát, felelte a vörös, és nem tudott hová lenni az álmélkodástól. Itt valami borzasztó tévedés van. Hát most már sajnálom, hogy nem állítottak bennünket bíróság elé, mert nem szoktam meg, hogy hasonló gyanúnak még csak az árnyéka is tapadjon a nevemhez. És indignálódva végignézte önmagát kamásliáig. Én és néhány gentleman barátom, civil létünkre, ezernyi veszély között, Earl of Sussex parancsára, viharos éjszaka üzembe helyeztünk egy kiselejtezett cirkálót, kénytelenek voltunk katonaruhában járni egy ideig.
Tréfán, ura, mondta az öreg úr a karosszékből. Parancsoljon, szír, kegyeskedjék meggyőződni arról, amit mondtam. És átnyújtott egy írást. A papír alján ez állt. Utasításom értelmében az én intézkedésemre tették mindazt, amit erre az okmányra e sorok fölé jegyeztek. Az angol haza érdekében és magasabb katonai szempontok miatt így láttam jónak Earl of Sussex. Ezután a Balmoral eltűnésének napja szerepelt, mint dátum, és a következő utasításokat jegyezték fel a lapra. Első pont.
Megbíztam Halliburton urat, hogy a karantén állomáson parlagon heverő Balmoral cirkálót néhány úriemberrel észrevétlenül hajózza el állomás helyéről. Kettes pont. Köteleztem nevezettet, hogy Sabangnál az angol kincstár költségére lássa el a hajót a szükséges szivar és alkohol mennyiséggel. Hármas pont. Bradford nevű kémgyanús kísérő miatt tegyenek úgy, mintha fogolyként őriznének a cirkálón. Négyes pont. Súlyos büntetés terhe mellett kötelezem őket, hogy helyettem a francia fogadtatás katonai parádéjának elviselhetetlen fáradalmait vállalják, nevemben és Bradford százados nevében szerepeljenek, és lehetőleg sikeres diplomáciai tárgyalásokat folytassanak. Ötös pont. Kötelesek állami lakkal a hajó oldalán helytelenül alkalmazott nevet Radzirra kijavítani. Hatos pont. Szigorú büntetés mellett megparancsolom, hogy ő felsége indiai flottáját, repülőrajait, tengeralattjáróit, rendőreit és a világrész valamennyi rádióállomását kötelesek huzamos időn át megtéveszteni, lehetőleg kijátszani és parancsaiknak nem engedelmeskedni. Hetedik, legfontosabb pont. E saját kezű írásommal befejezett utasítás megszegőit Essex grófságába szállítatom, ahol visszaállítatik a pallos jog, és az engedetleneknek előírásszerűen fejüket vétetem. Az öreg úr ott a karosszékben úgy nevetett, hogy a könnyei csorogtak. A hadügyminiszter, miután elolvasta az évet, alatta az Earl saját kezű utasításával másodpercekig levegő után kapkodott. Különösen fokozódott a derültség, midőn az Earl elmondta az utasítás történetét. Hanem arra kíváncsi vagyok, mondta az ősztengernagy tűnődve, hogy mi történt volna a bűnper végén, ha ez az írás a bíróasztalára kerül. Ez igen fogas kérdés volt. Az írást eltették a Sussexek családi levéltárába, ahol még ma is látható. Barátom, maga nem elveszett ember, mondta az öreg úr. Gondom lesz rá, hogy élete további során eredményesebben használja fel képességeit. Akkor hát mégsem lesz a tanítomnak igaza, felelte Rozsdás. A kihallgatás ezzel véget ért. A biztosító társaság sohasem bánta meg, hogy a Radzirt alkalmazta különösen értékes áruk szállítására a bizonytalan indiai vizeken. Pontosabb, rendesebb óceánjárót el sem lehetett képzelni, mint a Radzir. Személyzete megbízható volt. Valamennyien szép összeg fölött rendelkeztek, mert minden leven találmányát megvásárolták, a részvénytársaság tagjai 25 000 fonton osztoztak Pireuszban. A nagyfőnök szintén megkapta részét egy postautalványon, amelynek a feladója Gebegy meg volt. A részvénytársaság tagjain kívül a goromba fáraó is jutalmat kapott. De nem feledkeztek meg a szegény Allevenről sem. Gabriel Amien élete is révbe jutott, midőn elegendő tőkét bocsátottak rendelkezésére, hogy Londonban kis kávéházat nyisson a légionistához. Hogy miért nem telepedtek le pénzükkel valahol Piszkos Fred és barátai? Mert egy héten belül halálra unták volna magukat. Tenger, csavargás, kaland nélkül nem tudtak élni. Kivétel Rozsdás. Miután elvette feleségül Edith Lement, birtokot vásárolt, amelyet az Earl szemelt ki számukra az ő grófságában. Mondják, hogy igen előnyös áron jutott hozzá a fiatal pár. Az öreg úrnak gondja volt rá, hogy Rozsdás frakja az esküvő napján ne szenvedjen régebbi hibájában. Nem is bánta meg, hogy felesége terrorjának engedve kesztyűjét, kamásliát és gyönyörű zöld nemes opál ingombjait otthon hagyta. Az érdemrend mindenért kárpótolta. Piszkos Fred a Radzir legénységével ott volt az esküvőn, és mindnyájuk nevében egy csokrot nyújtott át, amelyhez szép beszédet eszelt ki, de végre is a meghatottság és a sok nagyúr jelenlététől fellépő elfogódottság miatt a csokor átnyújtásának pillanatában állandóan csak ezt ismételgette. Mit csoda marhaság! A francia Rivierára induló házasokat a Radzir szállította Calais-ig, és ez alkalommal a legénység kapitányostól együtt úgy berúgott, hogy midőn az ifjú pár már Párizs felé járt a vonattal, Calais külvárosában egymás után vonultak fel a mentők, a tűzoltók és a rendőri készültség riadóautói. És Tom Levin? Fényesen rehabilitálták, előléptették és kitüntették. De soha nem tért vissza Angliába. Mint alezredes, kormányzója lett az általa pacifikált területnek. Ha nagy köd van az óceánon, és lesötétített hajó tűnik fel valamerre, amelyik nem felel a rádióhívásra, ma már nem csempészeket gyanítanak rajta, akik titokban közlekednek. Mindenki tudja, hogy a Balmoral ez, amelyet valamikor a levegőbe ragadott, és hétszer megforgatott a ciklon. Azóta, mint kísértett hajó közlekedik, rádiója néma, de ha megjelenik elmosódott, lámpátlan árnya, az általában nagy vihart jelent. Ezt ma már minden felvilágosodott matróz tudja.